Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! A múlt heti sportjoggal foglalkozó rész után ezen a héten ismét egy tematikus adással jelentkezünk, most a személyes adatok védelme lesz a téma. Múlt év decemberben és az idei év első hónapjában több az adatvédelmi rendelet értelmezésével foglalkozó döntést is kihirdetett a bíróság, ezek közül a három legérdekesebbet fogjuk most bemutatni. A legfrissebb ítélet ezek közül a C-118/22-es ügyben január 30-án kihirdetett döntés, ez az elítélt személyek biometrikus adatainak tárolásával foglalkozott. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdésekkel fordult a bolgár bíróság az uniós bírósághoz?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és akkor múlt hét után, ahol a sportjoggal foglalkoztunk, most az adatvédelem, tehát ez egy fogyasztókhoz közeli téma, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel együtt talán a három legnépszerűbb fogyasztói szempontból, egy fogyasztói joggal foglalkozó jogászok szempontjából legnépszerűbb témakör. Tehát az adatvédelem, és ezen belül is itt ebben az első ügyben a büntető eljárásokkal összefüggésben történő adatvédelem. Bulgáriában van az ügy kiindulópontja, ahol egy személy ellen hamis tanúzás miatt nyomozás indult, majd később el is ítélték emiatt a bűncselekmény miatt, és emiatt az adatait felvették a rendőrségi nyilvántartásba is. Szabtak is vele szemben később ki próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést. Tehát az ügy az úgy ment, ahogy egy büntető ügy, és utána annak következtében a büntető ügy jogkövetkezményei előre szoktak haladni minden tagállamban szinte a rendes ügymenet szerint. Utána jött az érdekesség, hogy amikor a büntetőítélettel együtt, ugye próbaidőre felfüggesztett büntetésről volt szó, tehát amikor már mentesülhetett az ítélet jogkövetkezménye alól, ez megtörtént, ez a mentesülés, de a bolgár jog szerint ilyenkor sincs lehetőség arra, hogy töröljék a rendőrségi nyilvántartásból, hanem azt később bűnöldözési célból ezt az információt, vagy a vele kapcsolatban tárolt információkat, tehát egyrészt, hogy milyen bűncselekményeket követett el korábban, másrészt pedig bizonyos adatait, tehát így az arc profilját, új lenyomatát, biometrikus adatait tárolja a rendőrség, mégpedig korlátlan ideig, egészen pontosan az illető haláláig ehhez joga van, akkor is, ha mentesül időközben a hátrányos jogkövetkezmények arról. És ezzel kapcsolatban indított eljárást az érintett a bolgár bíróságok előtt, azt kérdezve, hogy vajon ez a gyakorlat összhangban van-e a személyes adatoknak a büntetőügyekkel összefüggésben történő védelméről szóló irányelvvel, és ezt a kérdést tette föl az eljáró bolgár bíróság az Európai Bíróságnak.
Milyen döntést hozott a luxemburgi bíróság ebben a kérdésben?
A bíróság szerint ez a gyakorlat ellentétes az uniós joggal, tehát ez a korlátozás nélküli adatmegőrzés, illetve adattárolás, adatkezelés. Felelevenítette a bíróság is, hogy milyen adatokról is volt itt szó, szóval ezeket én az előbb ugye elmondtam, tehát az új lenyomatokat és a bűncselekményre vonatkozó információkat lehet itt megemlíteni, illetve egyéb biológiai adatokat. Ezekről az adatokról a bíróság megállapította, hogy valóban el lehet fogadni azt, hogy ezek elengedhetetlenek azok, hogy később azonosítani lehessen azt, hogy az érintett más bűncselekmények elkövetésében is érintett volt-e. Tehát szükségesek lehetnek, jogszerűek lehetnek, egy jogszerű célt követhet ezeknek az adatoknak a tárolása, illetve később kezelése. Ugyanakkor viszont itt az arányossággal kapcsolatban komoly gondok merültek fel. Egy ilyen szisztematikus és a regisztrált bűncselekmény jellegét teljesen figyelmen kívül hagyó szabályozás nem elfogadható. Meg kell vizsgálni ilyenkor azt, hogy ki milyen bűncselekményt követett el, mi annak a kockázata, hogy az érintett egy más bűncselekményben is később terhelként előkerülhessen, illetve az első bűncselekményről korábbi bűncselekmény jellegét és súlyát, valamint a bűnismétlés hiányát is figyelembe kell venni. Tehát akkor igazolható az a határidő, hogy korlátozás nélkül akár életfogytig ezeket az információkat tárolják, kezeljék, ha ezt az adott bűncselekmény jellege, tehát a korábban elkövetett bűncselekmények jellege, és általában az ügy körülményei ezt lehetővé teszik. De egy ilyen szabályozás nem alkalmazható általános jelleggel mindenkire, bármilyen bűnelkövetőre, akár még tehát szándékos bűncselekmények elkövetőről van szó, azokra sem. ebben a jelen esetben is ugye feltételezhetően valóban szó, hogy az arányosság követelményének nem felel meg ez az eljárás, és ezért, mivel ezt általános jelleggel absztrakt módon kimondta minden egyes potenciális, valaha már bűncselekményt elkövetett személy tekintetében, ezért az uniós joggal való összhang hiánya megállapításra került, és szükség van egyébként az arányosság keretében még arra, és ezt is fontos elmondani, hogy az adatkezelő folyamatosan ellenőrizze, hogy az adattárolás szükségessége megmaradt-e az adott bűncselekmény, az adott elkövető vonatkozásában, valamint az érintettet megilleti az adatok törléséhez való jog, tehát amikor ez már nem jogszerű az adattárolás, illetve az adatkezelés, akkor joga van arra, mint a hagyományos adatvédelmi eljárásrendben bármikor, hogy kéri az adatok törlését.
Ehhez az ítélethez hasonlóan a december 7-én kihirdetett SUFA Holding döntés is a személyes adatok tárolására és törlésére vonatkozó szabályokat értelmezte. Ebben az ügyben nem elítélt személyek, hanem banki hitelt felvevő adósok személyes adatainak tárolása volt az eljárás tárgya. Mi volt az ügy előzménye, és milyen kérdésekkel fordult a Német Közigazgatási Bíróság a Luxemburgi Bírósághoz?
Hát az ilyen ügyeket, mint ez a SUFA Holding ügy, nagyon szeretik az uniós polgárok, mert ugye a pénztárcájukról van benne szó, ezért ezt az ügyet kiemelt figyelem kísérte Németországban. Ez a SUFA Holding nevű vállalkozás, ez egy olyan magánvállalat, amely bankoknak nyújt különböző információkat, általában véve az ügyfeleiknek a gazdasági helyzetéről. És ennek tekintetében különböző módszereket alkalmaz. Van egy úgynevezett scoring módszer, ez egy matematikai, statisztikai módszer, amelyel azt vizsgálják, hogy matematika, statisztikailag milyen valószínűsége van annak, hogy egy érintett hitelkérelmező vissza is fogja tudni fizetni a kölcsön összegét. Másrészt pedig egy a másik adatbázist is kezel, a fennálló tartozások elengedésére vonatkozóan. Ezeket az információkat Németországban egy közhiteles fizetésképtelenségi nyilvántartás tartja egyébként számon, mégpedig a német jog szerint 6 hónapig. Az ilyen üzleti információk kereskedelmével foglalkozó, vagy üzleti információs szolgáltatások nyújtásával foglalkozó cégeknek az etikai ajánlása szerint pedig 3 évig lehet tárolni ezeket az adatokat. És a kérdés az, hogy ez a scoring módszer, tehát ez a személyes adatokból lényegében automatikusan a bizonyos statisztikai jellegű következtetéseket levonunk, és ezzel kapcsolatban döntéseket hozunk. Másrésztről pedig a fennálló tartozások elengedésére vonatkozó információk megőrzésének a metodikája itt ebben a SUFA által működtetett rendszerben. Vajon milyen kapcsolatban van, ellentétese, ütközik-e a személyes adatok védelmének az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott követelményeivel.
Hogyan érvelt, és milyen döntést hozott az Európai Bíróság?
Hát először a scoringot vizsgálta a bíróság, és ezzel kapcsolatban megállapította, hogy ahogy azt az előbb elmondtam, itt egy automatizált egyedi döntéshozatalról van szó. Beírnak bizonyos paramétereket, amelyek hemzsegnek személyes adatoktól. Ezután egy program, vagy egy bármilyen egy információk bizonyos logika szerinti kezelését végző rendszer ebből kihozott következtetést, amelynek aztán a SUFA ügyfelei, például a bankok meghatározó szerepet tulajdonítanak a hitelek odaítélése során. Ezzel a scoringgal kapcsolatban a bíróság kimondta, hogy a jelen ügyben ez egy ilyenfajta adatkezelésről volt, szóval ezt már a német bíróság is kimondta. A mi bíróságunk, az Európai Bíróság azt tette hozzá, hogy itt valóban egy automatizált egyedi döntéshozatali rendszer van, és azt, ami nagyon fontos, hogy ezt az általános adatvédelmi rendelet főszabály szerint megtiltja. Tehát ez az adatvédelmi rendelet által kimondottan célzott adatkezelési metódus, ez az automatizált adatkezelés, amely után egy döntést hoznak egy ilyen gépi adatkezelési metódus használat eredményének a fényében. Tehát elvileg ez a fajta gyakorlat, ez ellentétes lehet az uniós joggal, elég valószínű is, hogy az, de azt mégsem mondta ki a bíróság, hogy a konkrét esetben arról volt szó, mert az uniós adatvédelmi rendelet lehetőséget biztosít bizonyos tekintetben a tagállamoknak arra, hogy a rendelettel összhangban lévő kivételeket állítsanak fel az ilyen automatizált egyedi döntéshozatalok esetére. Ezek azért nem olyan tágkörű kivételek, de mégis lehetősége van a német bíróságnak arra, hogy megvizsgálja, hogy ilyen kivételekkel éltek-e, és hogy a kivételeknek az alkalmazása összhangban volt-e az általános adatvédelmi rendelettel. Tehát itt még van valamennyi mozgástere a Nemzeti Bíróságnak, hogy végső soron kimondja, hogy a konkrét esetben ez a konkrét eljárás az adatvédelmi rendelettel teljes mértékben ellentétes volt. Tehát a fennálló tartozások elengedésével kapcsolatban már még ennél is egyértelműbb döntést mondott ki a bíróság, még pedig azt mondta, hogy ellentétes az a gyakorlat, hogy a magánszféra szereplői, magánügynökségek hosszabb ideig tárolják a személyes adatokat, a közhiteles fizetésképtelenségi nyilvántartásból vett adatokat, mint maga a közhiteles fizetésképtelenségi nyilvántartás. Ez nem megengedhető. Ilyenkor ugye mérlegelte, hogy ilyen esetben a természetes személyek adatai, tehát az érintettek, azok az adatvédelemhez való joga megerősíti a nyilvánosságnak a hitelképességre vonatkozó információkhoz való hozzáférést érintő jogát. Párhuzamos tárolásról is mondott a bíróság, tehát hogy az alatt a 6 hónapos idő alatt, amíg a német hatóságok kezelhetik ezeket, tárolhatják ezeket az információkat, a SUFA vagy bármilyen más ilyen privát cég is megteheti azt, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez lehet jogszerű, de az érintett személy mindig jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatainak az ilyen módon történő kezelése ellen, kivéve, hogyha ennek az adatkezelésnek kényszerítő erejű jogos okai vannak. Hát itt kicsit átmentünk ugye az elméleti jogászkodásba. Ezért zárszóként visszakanyarodnék, tehát hogy a lényegi azzal kapcsolatban, hogy a 6 hónapon túlmenően mi történik, ott egyértelműen meghatározott volt, hogy a jelen esetekben ellentétes az uniós joggal, a 6 hónapon belüli, tehát amikor ugyanannyi volt, mint a nemzeti szabályozás, ott lehet még vizsgálni, hogy a magáncégeknek volt-e olyan kényszerítő erejű jogos oka érdeke, ami miatt erre mégis lehetőségük lehetett volna.
Mai 3. ügy az elsőhöz hasonlóan Bulgáriából érkezett Luxemburgba. Ez már nem a személyes adatok tárolásának, hanem a személyes adatokkal való visszaélés esetén igényelhető kár megtérítésének a feltételeit elemezte. Ezt a C340/21-es számú ügyben hozott ítéletet december 14-én hirdette ki a bíróság. Kik között és miért merült fel a jogvita, és milyen kérdéseket tett fel a Nemzeti Bíróság?
2019-ben a bolgár média feltárta, hogy a bolgár adóhatóság informatikai rendszeréhez jogosulatlanul hozzáfértek hackerek, és ezt követően ilyen kényes pénzügyi információkat, magánszemélyekét is az interneten elérhetővé tették a nagy közönség számára. Ez 6 millió bolgár, illetve külföldi állampolgárt érintett ez a hiba, vagy ez a hacker támadás. És ezek után több százan indítottak eljárást a bolgár adóhatóság ellen, az abból eredő állítólagos nem vagyoni káruk megtérítése érdekében, amelyek a személyes adataik akaratunk kívüli közléséből eredtek. És ezzel kapcsolatban a bolgár legfelsőbb bíróság intézett az általános adatvédelmi rendelet értelmezését kérve egy előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a bírósághoz, mégpedig arról, hogy az adatvédelmi rendelet szerint a személyes adatok közléséből eredő nem vagyoni károk vonatkozásában milyen iránymutatásokat lehet levonni.
Hogyan érvelt, és milyen választ adott erre a kérdésre a luxemburgi bíróság?
A bíróság pragmatikusan és érthetően megválaszolta a számára feltett kérdéseket. Az első fontos konklúziója az, hogy önmagában az, hogy jogosulatlan hozzáférés, tehát hogy egy hacker támadás történt, az még nem bizonyítja azt, hogy az adatoknak a kezelésért felelős személy nem tette meg az adatok védelméhez szükséges megfelelő intézkedéseket. Az, hogy ez megtörtént-e vagy sem, ezt esetről esetre meg kell vizsgálni. Természetesen a megfelelőség bizonyítása az adatkezelésért felelős feladata lesz. Ha az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés harmadik személyek, például kiberbűnözők közrehatásának az eredménye, akkor az adatkezelő másrésztről köteles lehet az emiatt kárt szenvedett személyek kárának a megtérítésére, kivéve a bizonyítani tudja, hogy a vonatkozó kárt előidéző eseményért semmilyen módon nem terheli felelősség. Tehát itt az első pontban beláttuk, hogy amögában az, hogy volt egy kibertámadás, még nem alapozza meg a felelősséget, de ha erre a kibertámadásra amiatt kerülhetett sor, mert vonatkozó intézkedéseket, illetve a szükséges megfelelő védekezési intézkedéseket nem tette meg az adatkezelésért felelős személy, akkor köteles lehet adott esetben a kár megtérítésére. Az attól való félelem, hogy a jövőben az ilyen jogsértés miatt kiszivárgott személyes adatok visszaélésszerű felhasználásra következik be, önmagában megalapozhatja a nem vagyoni kár fennállásának a megállapíthatóságát. Ez azért fontos, mert hogy a nem vagyoni kár az egy elég széleskörű fogalom, polgárjogászok is sokat tudnának róla mondani, de itt az adatvédelmi rendelet alkalmazhatóságának körében a bíróság elég egyértelműen leszögezte, hogy ez a fajta eset, tehát egy ilyen kiszivárogtatással összefüggő, bizonyítható, vagy legalábbis valószínűsíthető sérelem, amelynek nyilván az intenzitását esetről esetre vizsgálni kell, és az érintett személyes körülményeiből, illetve a konkrét helyzetből kiindulva meg kell vizsgálni, de lehetővé teheti mindez, megalapozhatja a nem vagyoni kár fennállásának a megállapíthatóságát.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a figyelmet és a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.